Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által téged imádunk ma is gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy nem maradtál rejtve, hanem kiléptél a megismerhetetlenség ködéből. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre Jézusban, hogy aki őt látta, látsa az atyát. És köszönjük néked, hogy adtad nekünk a te igédet, a Szentírást, amiben bemutatkozol nekünk, amiben közel jössz hozzánk lelked erejével. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szívünket az ige által felvilágosítod önmagad felől, és a világ dolgai felől, és önmagunk dolgai felől is. Köszönjük néked, hogy a te fényedbe jöhetünk ma is, a te világosságodba, amely által világosságot látunk. Kérünk téged arra, hogy vezesd a mi gondolatainkat a mai napon is, és indíts arra bennünket, hogy bízunk te benned, és bízzuk rád magunkat újra. Segíts bennünket arra, hogy megerősödjünk az odaadásban, szívünk, életünk neked szentelésében. Kérünk téged, hogy formálj bennünket, hogy ha kimegyünk innen, ott is téged tudjunk dicsérni és magasztalni, mindazzal, amit mondunk vagy cselekszünk. Kérünk tedd, hogy téged dicsőítőbb legyen az életünk otthonunkban, munkahelyünkön, vagy bárhol, ahol élnünk, mozognunk kell. Kérünk téged, hogy legyél most velünk, és áld meg ige hallgatásunkat, áld meg úrvacsorai közösségünket, szenteld meg a mi együttlétünket. Köszönjük néked, atyánk, hogy szeretsz minket az Úr Jézusért, hogy ő érte, kedvesek lehetünk előtted, az ő drága véréért, drága keresztjéért, irgalmasan tekintesz most is mi reánk. Kérünk, újítsd meg velünk szövetséged. Kérünk, újítsd meg velünk való kapcsolatodat. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a példabeszédek könyvéből. Az első részből. Példabeszédek könyvének első részéből a 7. vers első felét olvasom. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, múlt vasárnap azt ígértem, hogy a keresztény életszemlélettel, világnézettel foglalkozunk. De egy picit úgy gondolom, hogy vissza kell mennünk oda, hogy általánosságban mit is értünk mi világnézeten? Mit is értünk mi világszemléleten, életszemléleten? Hadd használjak egy hasonlatot ennek érzékeltetésére. Aki szemüveges, az mindent a szemüvegén keresztül lát és dolgoz fel. És ennek segítségével járkál a világba. A világnézet az egy olyan szemüveg, amit a lelkünkön viselünk. Mindent ezen keresztül látunk, ezen keresztül dolgozunk fel, és ennek segítségével járjuk az életutunkat. Mindenkinek van világnézete. Mindenkinek van világnézete. És ez a világnézet, most egyszerűen szólva, a hiten nyugszik. Viccesen szólva, hogy a szemüveg az orrunkon nyugszik, úgy nyugszik a világnézetünk a hitünkön. Mindegy, hogy milyen világnézetünk van, a végeredményében világnézet hitkérdés. Fontos különbséget tennünk a világnézet és a világkép között. Egy pillanatra térjünk ki erre. A világkép az, ahogy mi a világot látjuk magunk körül. Ebben segít nekünk a természettudomány, hogy lássuk a világot olyannak, amilyen. Ne úgy gondoljuk, hogy hogy egy heliocentrikus, illetve geocentrikus világban élünk, földközpontú világban, hanem lássuk, hogy a naprendszerünknek a középpontjában a nap áll. Ez egy világkép kérdése. Vagy csiszolja a világképünket, hogy megtudjuk, hogy van az ember sejtje, és akkor a sejtben van valami gén, és az a gén hogy, mint épül fel. Ezek világképhez tartozó kérdések. Más a világ nézet, mert az ennél többen foglalkozik. És a természettudomány nem is jogosult arra, hogy világ nézetet adjon nekünk. Természettudománynak az a feladat, hogy világképet adjon. Csiszolja azt, hogy lássuk jól, milyen az a természet, amiben élünk. Milyenek vagyunk mi magunk is, belsőleg, agyunk, hogy működik, szerveinkkel, mi van, mi nincs. Ez világkép. A tudomány ezzel foglalkozhat. De azt például, hogy van-e Isten vagy nincs, a tudomány nem határozhatja meg. Nem illetékes ebbe a kérdésbe nyilatkozni. Tiltott határátlépést követel a tudós, aki erről nyilatkozni mer egyáltalán. De ma már nem is mernek, mert ma már egy tudós az tudja, hogy benn kell maradnia az ő kis korlátai között. Hogyha ilyen kérdésről nyilatkozik valaki, hogy Isten nincs, vagy Isten van, mert a tudomány ezt mondja, vagy azt mondja, akkor mindegy, hogy Isten mellett, vagy Isten ellen szól, határátlépést követel. Ez egy világnézeti kérdés. Hit kérdése, hogy Isten van-e, vagy nincs. Ez a világnézet tehát, hogy elhagyjuk ezt a világkép-világnézet különbséget, ez valami belső dolog, ezt érezzük mindnyáján, hogy ez valami, valahol benn van a lelkünkben ez a világnézet, életszemlélet. Ez nem megfogható úgy, mint a szószék, vagy az úrasztala, vagy a székünk. Ez egy természet, egy szellemi dolog, ez benn van a fejünkben, a lelkünkben ez a világnézet. De noha ott van, testvérek, ennek, és vagy tudjuk ezt, vagy nem tudjuk, ez is mindegy, ott van. És ennek a világnézetünknek vannak aztán gyakorlati következményei. Gyakorlati következményei. Ha szemüveg is, ha jól van beállítva, akkor jól működik, és a gyakorlati következményei vannak, hogy van szemüvegem. Mondjuk, mert akkor, ha használom, akkor jól látom körülöttem, hogy mi van, ha meg leveszem, akkor meg nem látom jól, és neki megyek mindennek, balesetet okozok magamnak is, másoknak is. Gyakorlati következményei vannak annak, hogy rajtam van, vagy nincs ott, vagy nincs rajtam. Ugyanígy a világ nézetünk is, testvérek, a fejünkben van, de gyakorlati következményei az életünkben jelennek meg. Azon keresztül dolgozzuk fel a minket érő adatokat, tapasztalatokat, ezen keresztül magyarázzuk azt, ami történik velünk, ezen keresztül hozzuk meg a döntéseinket a hétköznapi élethelyzetekbe, és így ennek fényébe alakítjuk tulajdonképpen a kapcsolatainkat is, akár a természettel, akár az embertársainkkal, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy amilyen a világnézetünk, olyan lesz az életünk is. Teljes mértékben az egész gyakorlati életünk, a világnézetünk függvénye. Ok-okozati viszony van a kettő között. Tehát itt nem valami olyan dologról beszélünk, amikor a világnézetről beszélünk, ami kit érdeke, úgy sincs neki semmi következménye, de van, nagyon is van, gyakorlati következményei vannak. Mert meghatározza az életünket. Azt mondtam itt az elején, hogy mindenkinek van világnézete. Mindenkinek van, testvérek. Nincs olyan ember, akinek ne lenne. Világnézete mindenkinek van. Az, amit szoktak így mondogatni, hogy világnézetileg semleges legyen ez vagy az, mondjuk az oktatás, vagy a tudomány, nem tudom, iskola, ilyen nincs, testvérek. Nincs világnézet, ez egy nagy sötét hazugság, nincs világnézeti semlegesség. Valamit mindenki gondol azokról a kérdésekről, amik világnézeti kérdések, és ez eleve elfogultá tesz mindenkit. Ilyen értelemben nincs objektív ember. Régebben mondtak ilyeneket, testvérek, amikor még divatban volt a pozitivista, meg az empirista filozófia, akkor még volt ilyen, hogy a tudós objektivitás. Aztán jött a Palányi Mihály, és jött az Albert Einstein, és kijelentették, hogy ilyen nincs, el lehet felejteni, kérem. Már a nagyjából nyugaton már is felejtették, Magyarországon még sokan nem felejtették-e. Nincs objektív ember, nincs semleges világnézetű valaki. Valami mindenkinek a lelkén van, amin keresztül feldolgozza az adatokat. A tudós még ráadásul ennek keretébe teszi föl a kérdést, ennek jegyébe teszi fel már a kérdéseit is, amire aztán a válaszokat keresi. Ennek jegyébe végzi a tudós ember is a kutatását, ennek alapján hozza meg a maga az eredményeit, a kutatási megállapításait ennek alapján teszi. Kihat mindenre az, hogy az embernek van világnézete. Na most ezeknek nektek is van, nekem is van. Mindenkinek van. És még annyit kell mondanom, hogy mint minden szemüvegnek, ennek a világnézeteknek is vannak alkatrészei. Itt a kerete van a szemüvegnek, meg van üvegje, szára. Világnézetnek is, testvérek, vannak alkatrészei, mégpedig három fő alkatrésze van egy világnézetnek. Jó ezt tudni, megjegyezni. Van az embernek valamiféle hitbeli meggyőződése a természet feletti világgal kapcsolatban, van egy hitbeli meggyőződése az ismerettel kapcsolatban, és van egy hitbeli meggyőződés az erkölccsel kapcsolatban. Tehát természet fölötti ismeretet és az erkölcsöt érintő hitbeli alapmeggyőződéseink vannak. Ezek együttesen egymásba szövődnek, és ezek alkotják egy embernek a világ nézetét. Egy kicsit beszéljünk erről tovább lépve az első ponttól. Tehát a világnézetnek van egy olyan eleme, és ez a legelső, és a legfontosabb, a legalapvetőbb, ami a természet felettivel kapcsolatos meggyőződés. Tehát mindenki gondol valamit arról, hogy itt vagyunk ebben a világban, látjuk magunk körül, tapasztaljuk, és akkor, hogy e mögött, e fölött van-e valami, vagy valaki, vagy nincs. Ugye van, aki erre a kérdésre mindjárt azt mondja, hogy csak ez a világ van. Csak ez az anyagi világ, amit látunk, hallunk, meg tudunk fogni, ki tudjuk kutatni, felboncoljuk, belenézünk a távcsöveinkkel. Csak ez az anyagi világ van. Nincs mögötte semmi és senki. Ezt a világnézetet úgy hívják, hogy naturalizmus. Az a, mondja, a természet, az a végső valóság. A natúra a végső valóság. De van egy másik nézet, miszerint nem csak ez a natúra létezik, a természetvilága, hanem van mögötte valami, vagy valaki. Hogyha valaki erre gondol, akkor egy picit tovább tud lépni, mert újabb kérdések merülnek föl. Hogy akkor az, ami a természeten túl van, a túlvilágon van, a fizikai világon túli metafizikus világban van, az most akkor micsoda? Vagy kicsoda? Az ilyen ember elkezd kérdezni, és kutatja, mi van ott? Ki van ott? Istenek? Vagy egy Isten? És további kérdések merülnek föl benne. Nem csak az, hogy egy vagy sok, hanem hogy milyen az? Milyen az? Személyes? Személytelen? Keleti filozófiákban személytelen. A kereszténységben személyes. Véges, végtelen. Mik jellemzik? Nem megyek most ebbe bele mélyebben, csak értsük ezt, hogy két alapvető meggyőződés van a világban, a természet felettivel kapcsolatban, vagy az, hogy nincs, vagy az, hogy van. Aki szerint nincs, az nem is kérdez tovább, mert az... Aki szerint van természet fölötti világ, az elkezd ezen gondolkozni, és tovább jut, és eljut előbb-utóbb az Isten kérdéshez. Na most testvérek, aki mondjuk naturalista, aki szerint nincs természet fölötti, csak ez a természet van, annak az embernek föl kell hívni a figyelmét arra, hogy akkor tényleg csak a természettel számoljon. Az a probléma, testvérek, hogy sok naturalista ember valahogy becsempész valami természet fölött itt, miközben tagadja annak a létezését. És azt mondja, a természet. És úgy beszél a természetről, mint hogyha az valami személy lenne. A természet ezt gondolta, a természet azt gondolta, a természet így akarta, úgy akarta. Nem, testvérek, nem. Aki naturalista, annak a természet, az ne istenítse meg a természetet. A természet az nem személy. És ne személy, ne is istenítse, és ne is személyesítse meg a természetet. A természet az nem személy. A természet az anyag. És az anyagot bizonyos törvények irányítják. Az szerint mozog minden. A világban, meg lehet mondani ezt, csak az ok-okozat törvénye van. Valami hatást kivált, valami követ. Meglököm ezt a valamit, akkor leesik innen. Minden tulajdonképpen determinálva van, meg van határozva előre, hogy mi fog történni. A világ olyan, mint egy gép, egy személytelen masina. A naturalistának látnia kell, hogy itt van ez a természet, amiben élek, ez egy zárt dolog, önmagában van zárva, nincs fölötte, mögötte, rajta kívül senki és semmi, csak ez van. Az anyagi valóság. Ezt irányítják bizonyos törvények, és úgy működik ennek következtében, mint egy autónak a motorja, mint egy masina. Az ember ennek a nagy gépezetnek, a természet, egy kis eleme, egy kis része, mint van egy nagy motor, és van egy porlasztó rajta, vagy befecskendező most már. Az ember egy kisebb gépezet a nagy gépezetben. Az embernek nincs lelke, csak teste van neki, ami törvényeknek engedelmeskedően működik. Egy gép vagyok. Nem szabad keresnem semmiféle célt, amiért én vagyok, ami értelmet ad az életemnek, mert ilyen nincs. A vak természet, a személytelen természet, a személytelen törvények, az nem, annak nincs célja, vagy nincs, nem lehet értelemről beszélni. Semminek nincs se célja, se értelme. Benne a kis életemnek sincs. A naturalista legyen naturalista. Ne kezdjen el beszélni, a természet így akarja, a természet úgy akarja, vagy ne mondja, hogy a véletlen, nincs véletlen. Vagy a sors, ne beszéljen ilyenekről, mert sors sincs. Csak az anyag van, amit személytelen, törvények vezérelnek. És benne vagy te is ebben a nagy gépben, és ott vagy benne. És te is úgy működsz, hogy a természeti törvények, amik nem ismernek se célt, se értelmet, megszabják a működésedet. Nincs értelme senkinek se szídni az Istent, aki naturalista, mert Isten nincs a szemében. Akkor minek szídja? Ne emlegesse a sorsot, ne emlegesse a véletlen, mert az sincs. Sőt, ami van, ami történik vele, az úgy jó, mert így akarják a személytelen természeti törvények, ugye? Így szabják meg, amit ezek hoznak, az érzés nélküli, a rideg természeti törvények, amik uralkodnak mindenen, ezek szabják meg a dolgokat, akkor az úgy jó, ahogy van. Ha valaki letapos téged, ne lepődjél meg, ez így jó. Hogyha így gondolkozik valaki, akkor nem is kell rajta csodálkozni, hogy a másik emberrel is úgy bánik, mint egy géppel. A naturalista filozófia jegyébe áll mondjuk a kommunista ideológia, vagy a náci ideológia, és ezek mind naturalista meggyőződésűek. És hogy bántak az emberre? Mindegy, hogy most zsidó, vagy cigány, vagy nem tudom micsoda. Ott írtották, ahol érték az embert. Úgy bántak vele, mint egy gép lenne, amit el lehet dobni, amikor ma nincs rá szükség, amikor ma nem hajt hasznot, elkopott, mert elkoptattuk, hát dobjuk ki. Minden emberi méltóságtól megfosztva. Föl a, ahogy Zimány Józsi bácsi mondta, hogy ha valaki meghalt, föltették szépen a futószalagra, amelyre a köveket trakták, és a futószalag bevitte a kőhányóba, és aztán ment rá a kő. és összezúzták a holttestet. Nem adtak ott semmi tiszteletet az ember testének, mert nincs. Minek? Hát csak egy dolog, egy tárgy. Értitek, hogy na, itt a világnézetnek az alapvető kérdése, a legalapvetőbb kérdése, mondhatom, mindent eldöntő kérdés, hogy mit gondol valaki arról, hogy ez a világ a végső valóság, vagy van rajta túl valami, vagy valaki. Akkor majd kérdezni fog, ha van. Ha meg nem, akkor meg viselje el azt, amit éljen abban a világban, amit teremtett magának az ember. Megyek tovább egy picit. A világnézetnek következő építő eleme az ismeretekkel kapcsolatos. Minden embernek vannak testvérek meggyőződései az ismereteivel kapcsolatban. Elsőre azt gondoljuk, hogy az átlag embernek nincsen semmiféle az ismereteivel kapcsolatos meggyőződései, de ha jobban belegondolunk, akkor megértjük, hogy vannak testvérek. Vannak. Például az ismereteinkkel kapcsolatban manapság az a közmegegyezés uralkodik az emberekben, az a hitbeli meggyőződés uralkodik, hogy minden ismeret relatív. Minden ismeret viszonylagos. Nem lehet egyetlen ismeret morzsára se azt mondani, hogy ez abszolút igaz, vagy abszolút hamis. Nem lehet tudni, hogy mi abszolút igaz és mi abszolút hamis ismeret anyag a világban. Ez egy meggyőződés. Hányszor mondják, minden relatív. Vagyis minden ismeret anyag tulajdonképpen viszonylagos. Most igaz, nem lehet tudni. Az igazság, egy ismeret igazsága teljesen bizonytalanná vált. Az emberek meggyőződés, hogy amit én tudok, az is bizonytalan. Hát lehet, hogy holnap kiderül, hogy nem jól tudtam. Amit más tud, és mond nekem nagy igazságként, már eleve bizalmatlanul kezelem, mert hát holnap kiderülhet, hogy az is hazudik. Nem igazat mondott. Egyszerűen, testvérek, van egy ilyen megegyezés, ez egy hitbeli alapmeggyőződés az emberekben, hogy minden ismeret relatív, vagyis minden igazság relatív. Az ismeret meg az igazság kérdése az úgy nagyon összetartozik. Ha minden ismeret relatív, akkor minden igazság is relatív. Valami miért igaz a számodra? Gondolkozzatok ezen. Miért igaz valami nekem? Azért, mert én most úgy gondolom, hogy ez igaz. Vagy úgy érzem, hogy igaz. Tulajdonképpen, ha megkérdezzük a Pistát, akkor ő szerinte valami azért igaz, mert ő most azt igaznak látja, vagy gondolja, vagy érzi. Ebbe a pillanatban. De lehet, hogy két nap múlva már máshogy fogja gondolni. Meg én is máshogy fogom gondolni. Az igazság teljesen szubjektív, egy ismeret igazsága teljesen egyéni, vagy teljesen egy egyénnek az érzésétől függ, hogy most én ezt igaznak érzem, vagy nem érzem. Itt áll egy lelkész, beszél valamit, hát ezt most valaki igaznak érezheti, én meg nem érzem igaznak. Akkor most nem igaz? Vagy igaz? Azért, mert valaki annak érzi, attól lesz igaz, amit én mondok, vagy valaki azt mondja, én meg nem érzem igaznak, akkor nem igaz, amit mondok. Hát ez van, testvérek, minden ismeret relatív. Az is, hogy mi igaz, meg az is, hogy mi hamis. De ez nagyon nehéz dolog, testvérek. Mert akkor például minket úgy manipulálnak, ahogy akarnak, ha nagyon ügyesek, valakik, valahol. Mert nem tudjuk megítélni, hogy most akkor, amit mondanak nekünk, és amiért mondjuk pénzt kérnek tőlünk, az mostan igaz vagy nem igaz. Valaki a támogatásunkat kéri, valaki a szavazatunkat kéri, de most ez igazat beszél, vagy nem beszél igazat. Nem tudjuk. Bizonytalan, hogy igazat mond-e. Lehet, hogy kiderül arról, hogy hazudik. Eluralkodik a bizalmatlanság. Az ember saját magával szembe is bizalmatlan az ismereteivel kapcsolatban, és a mások mondásaival kapcsolatban is, állításaival kapcsolatban is, hiába lépnek föl azzal az igénnyel, hogy igazat mondanak, csak mindjárt ott van kis kérdőjel. Hát, biztos? Van egy ilyen meggyőződés, testvérek, ide jutok vissza, hogy az ismeret, minden ismeret ebbe a világba relatív. Most gondolkozzatok azon, testvérek, hogy ez miért alakult ez ki? Miért alakult ki ez a közmegegyezés, ez a hitbeli alap meggyőződés, ez a világnézeti alap meggyőződés, hogy minden ismeret relatív, minden igazság relatív. Azért alakul ki, testvérek, ez, mert az emberek legnagyobb része, és a közvéleményformálók legnagyobb része megtagadta Istent. A természet fölötti világban lakozó, bibliai és a Bibliában beszélő és Jézusban a földre szálló Istent. És mikor megtagadtuk ezt a tőlünk függetlenül létező valakit, aki azt mondta magáról, ő az igazság, akkor eldobtuk az etalont. Eldobtuk az igazság etalonját. Abban a pillanatban nincs mihez viszonyítanunk azt, hogy egy állítás igaz vagy nem igaz, ha Isten nem köl nekünk, és megtagadjuk őt. De hát Istent a naturalista emberek Magyarországon is, meg világszerte megtagadták, nem kell. Ennek logikus követke, elvesztettük az etalont. És mostantól az egy méterre mindenki azt mondja, hogy szerintem ennyi. Szerintem meg ennyi. De én szerintem meg ennyi. De én szerintem meg ennyi. És nincs, aki el tudná dönteni, hogy most akkor mennyi az az egy méter, mert nincs etalon. Ha nincs egy végső, mindenkitől független igazság, úgy mondjuk, hogy nincs abszolút és objektív igazság, kész. Onnantól kezdve minden ismeret viszonylagossá válik, hogy most igaz, nem igaz. Eltűnik az igazság és a hazugság közötti különbség, összemosódik az egész dolog, és végül az ember azt se tudja, hogy mi a valóság, meg mi a fantázia. Van tehát az embereknek egy alap meggyőződése arról, hogy van a világ, és ez minden, amit látok, vagy van fölötte valaki. És van egy másik dolog, ami már ezzel szorosan összefügg, ha nincs természet fölötti világ, csak ez a világ van, akkor minden ismeret elfolyósodik, mint a Dali képein az órák. Minden elfolyósodik. Minden ilyen folyékonnyá válik. Minden ismeret. Nem lehet tudni, hogy mi igaz, mi hamis. Az Isten és a sátán közt eltűnik a különbség, összemosódik minden, maszattá válik. Nem bízunk se magunkba, se egymásba. Gyakorlati következményei vannak a világnézetnek? Van. És azt mondtam, hogy a világnézetnek a harmadik eleme, testvérek, az erkölcs. Az erkölcsel kapcsolatos. Igen, testvérek, mindenkinek van valamilyen meggyőződése arról, hogy a jónak mi a mércéje. Megint ugyanott vagyunk, ahol az ismerettel kapcsolatban. Aki naturalista ember, aki szerint csak ez a világ létezik, annak számára mi a jónak a mércéje? Mit minősít egy jónak, vagy rossznak? Egy jó szónak, vagy rossz szónak, egy jó tettnek, vagy rossz tettnek, akár a maga életében, akár mások életében, aki szerint csak ez a világ van, testvére, az most, hát, amit éppen ő jónak ítél az élete adott pillanatában, az jó. Amit meg rossznak ítél, az rossz. De amit valaki jónak ítél, azt egy másik ember már rossznak ítéli. Amit az ember jónak ítél, egy másik ember jön, az meg rossznak ítéli. Vagyis az erkölcs is, testvérek, elkezd összezavarodni. És nem lehet pontosan tudni, hogy most akkor mi egy jó tett, meg mi egy rossz tett. Az emberek legnagyobb részének ma az az erkölcsi alap meggyőződése, hogy az, hogy mi jó és mi rossz, relatív. Viszonylagos. Az embertől függ. Szerinted az abortusz az jó vagy rossz? Ki mondja meg? Szerinted mondjuk jó, mert a méhed a tied, mondja az ateista nő, vagy a naturalista nő. A méhem az enyém, azt csinálok, amit akarok. Jön egy másik, mondjuk egy keresztjén, és mondja, nem, az abortusz az nem jó, mert az ölés, megszegése Isten parancsolatának. De akkor most melyik a jó? Hogy most jó vagy nem jó akkor? Az egyik ezt mondja, hogy jó, a másik azt mondja, nem jó. Az egyik itten Istenre hivatkozik, a másik nem hivatkozik Istenre. Csak a maga érzéseire hivatkozik. Lehet, hogy van olyan ember is, aki szerint rossz az abortusz, de nem azt mondja, hogy azért, mert Isten tiltja, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy szerintem meg az rossz. És akkor most mi? Végül is akkor mi? Itt van, testvérek, a másik nagy kérdés, ugye ez a szexualitással kapcsolatos kérdés. Házasság előtt legyen szex, vagy ne legyen szex? Hát szerintem legyen. Szerintem ne legyen, mondja egy másik. Miért ne legyen? Vagy miért legyen? Miért jó az? Vagy miért rossz az? Nem tudja senki meg. Én úgy gondolom. Én úgy érzem. Hát lehet, hogy hónap már máshogy fogom érezni, nem tudom. Hát most így. Most ez a véleményem. Csak ilyen szubjektív, egyéni, erkölcsi vélemények vannak, testvérek, a világban, mert meg van mindenki győződve arról, hogy nincs az erkölcsnek egy végső normája. Ebben az esetben tényleg az erkölcsi meggyőződés is az, hogy hát ez is viszonylagos. Hát most jó vagy rossz a homoszexualitás? Most ez jó vagy rossz? Hát egyik ezt mondja, a másik azt mondja, érvelnek innen, érvelnek onnan. Tehát valójában nem lehet tudni, hogy most kinek van itt igaza. Engedjük, ne engedjük. Hogy legyen, mint legyen. Ha megtagadjuk a természet fölöttit, és ott ráadásul Istent is, a Biblia Istenét, akkor marad ez az erkölcsi alapmeggyőződés, hogy minden bizonytalan. Azt tartom jónak, amit most én itt jónak tartok, vagy jónak érzek. Az életem ebbe a szakaszába. Lehet, hogy már én is megváltoztatom hónap a véleményemet, mert meggyőz valaki arról, hogy nem jó. Lehet, hogy ragaszkodok hozzá, mert én már így születtem, meg így nevelkedtem. Hát ez így. De tulajdonképpen hát nem tudhatjuk. Semmi cselekedetről, hogy most az jó. Ezért kikérjük magunknak, ha mondjuk valaki minket megítél, és azt mondja, amit csinálsz, az bűn. Mindjárt fölháborodunk. Kikérjük magunknak, mit ítélkezel velem? Hogy lehetsz ilyen szeretetlen? Te rám akarod erőltetni a te erkölcsi értékrendedet. Rögtön fölháborodunk. Persze, mi magunk megítéljük a környezetünknek a viselkedését, és mi mondjuk, hát ez a szomszéd azt mondja, hogy mit mondott? Hát ez egy milyen gonosz ember? Hát mi, de miért az? Azért, mert megszegte Isten törvény? Nem, hát én valamit ártott nekem. Teljesen egy ilyen szubjektív, egyéni hangulat kérdése, hogy most akkor másoknak is a magatartását hogy ítélem meg, vagy hogy nem ítélem meg a magamét is. Hát én ezt, hogy most itten csaltam egy nagyot az adóval, ezt én nem érzem bűnnek. Akkor nem bűn. Más meg azt mondja, hogy én meg bűnnek érzem, én becsületességre törekszem. De miért? Hát így érzem jónak. De miért? Hát mert én így érzem jónak. Az, testvérek, itt az erkölcs is egy ilyen abszolút ingatag, folyékony állapotba került. Miért? Hát az emberek azt mondják, csak ez a világ van. És akkor nem csak az ismeret lesz relatív, hanem az erkölcs is. És akkor most mi van? Akkor most mi van? Az van, testvérek, hogy megyünk a nagy káosz felé. Az van. Haladunk szépen, nem a rend felé megyünk, hanem a káosz felé megyünk. Vannak az emberek, akiknek nem kell Isten, nem kell a Biblia, nem kell Jézus, és ott maradnak, csak ebben a világban, ami egy zárt világ, amit a természeti törvények dirigálnak, céltalanul, értelmetlenül. Ott van magára hagyatva az ember, hogy döntse el, hogy akkor most mi itt tart igaznak, mit tart hamisnak, és ő el is dönti. Döntse el most, hogy mit tart adott pillanatban jó cselekedetnek, vagy rossz cselekedetnek, és el is dönti. Mindenki máshogy, és az egész esik szét. Az egész csúszik szét, testvérek, és ezt érezzük valahol a lelkünkbe, hogy itt valami nagy baj van. Viharfelhők gyülekeznek az égen, és tényleg azok gyülekeznek. Elvész a centrum. Elvész a centrum, ami összetartja a dolgokat. A körnek nincs középpontja. Azoknak az embereknek, akik nem hívő, nem Bibliában hívő, nem Istenben, nem Jézusban hívő emberek. Most testvérek, ebből a káoszból aztán, hogy ez mikora bontakozik ki, és miféle diktatúrához vezet, mert ezt a káoszt az emberek nem bírják elviselni, és már előre látható, hogy valamilyen szelídebb vagy durvább diktátor fog fellépni, aki azt ígéri az embereknek, hogy én csinálok rendet köztetek. És És az emberek kész örömest fognak meghajolni előtte. Ő lesz a szabadító, ő lesz a Krisztus, a megváltó, aki kivezet minket a saját magunk okozta káoszból. Egy másik ember. Testvérek, a lényeg, hogy lehet, hogy el is kell felejtenetek ezeket a dolgokat, de az biztos, hogy egyet ne felejtsetek el, van világnézetem, nekem is, nektek is. És van valami alapvető hitbeli meggyőződésem arról, hogy most a természet van csupán, vagy van mögötte valaki, ahova visszavezethetők a szálak, vagy valami, mindegy, ott már kérdezni fogunk majd tovább. De ha nincs ott fönt senki, csak ez van, akkor az ismeret relatívvá válik, és az erkölcs is viszonylagossá válik. Nincs etalonunk, aminek alapján megmondhatnánk, hogy van most tényleg igaz vagy hamis, tényleg jó vagy tényleg rossz. Akkor szembe kell nézni azzal, hogy megyünk a káosz felé, a szétesés, úgy mondják fragmentáció felé. Ezt az emberek, testvérek kezdik már régóta kezdik érezni, különösképpen a művészek kezdik érezni ezt a széttöredezettséget, testvérek. Nézzétek meg a 20. századi festőket. Picasso-t, azt mindenki ismeri a képeit. Miért van széttörve az összes képe? Mert ő egy gondolkozó ember volt, és látta, hogy itt nincs Isten. Ő úgy hitte, hogy nincs Isten. És akkor minden összetörik. Minden egész darabokban. Minden láng csak részekben robban, hogy más Ady Endrénk mondja. Nincs semmi akkor. Akkor jönnek a festők, utána zenészek, a John Cage meg a többiek, akik írják ezt a fragmentált zenét, amit abszolút nem bírunk elviselni, mert már nem is zené, hanem zörej az egész. Mert volt neki egy világnézete. Ők érzik azt, amit egy csomó ember még nem érez, de ők már elénk állítják, hogy tessék, nincs odafent senki, akkor ez van. Hogy alakul ki, testvérek, egy gondolatot erre még azért hadd szálljak, mert így nagyon negatív az egész dolog. Hogy alakul ki valakiben mégis egy keresztjén világnézet? Nos, testvérek, az úgy alakul ki, hogy az ember egyszer csak elkezdi aki benne él abba a dologba, hogy vagy van természet fölötti, vagy nincs, de inkább van, és elkezd talán keresni valamit, hogy akkor mi van ott, vagy ki van ott. De közben még szerinte az igazság nagyon ilyen diffúz, ilyen az erkölcs is ilyen zagyva, zavaros valami. Egyszer csak ez az ember elkezdi hallani Isten szavát, a Bibliát. Elkezd hozzászólni az Isten beszéde. Elkezd hozzászólni az evangélium, a Krisztus evangéliuma. És egyszer csak az embernek a szívébe valami csoda megy végbe, testvérek, mert elkezd hinni Jézusban, elkezd hinni az evangéliumban, elkezdi azt hinni, hogy Jézus keresztjéért Isten nekem megbocsát, és visszafogad magához. És egyszerűen, testvérek, az ember hitre jut, és visszatér az Istenhez. Valami olyan csoda történik vele, mint a tékozló fiúval, hogy egyszer csak a disznók vájúja mellett úgy föleszmél, és egyszer csak hazatér, mert hallja az atyai háznak a hívó szavát, és a kegyelemmel kecsegtető, a megbocsátás ígéretével kecsegtető hívását. És akkor az ember egyszer csak fölkerekedik a rongyaiba, és elindul haza, hogy visszatérjen az ő mennyei édesatyjához. Egyszerűen, testvérek, ezzel kezdődik egyáltalán valami isteni közbeavatkozással a lelkünkbe kezdődik a keresztény világkép. Mert mihest visszatértünk Istenhez, testvérek, onnantól kezdve hallgatjuk az ő szavát a Bibliában, és a Bibliából megtudjuk, hogy igen, ő ilyen, és ilyen a természet fölötti világban ő lakozik, aki személyes, aki végtelen, aki egy és ugyanakkor mégis több, aki szent, aki szeretet, aki igazságos, aki maga az igazság, aki maga a jóság, nincs benne semmi gonoszság. Megismerjük őt, testvérek, és az embernek hirtelen lesz egy mércéje, hogy na most mi igaz, ami vele összhangban van. Mi a jó, ami vele összhangban van. Mindjárt összeáll a kép az ember agyába. Nem egy szétesés lesz, hanem egy ott lesz egy központ. akihez és amihez mindent utána tud viszonyítani. Úgy így mondjam, már az ember visszatér a kájához, újraindul az úton, a vaksötétbe. Most már lát. Salamonnak emlékeztek arra a szövegére, hogy amikor azt írja, hogy az Istennek a beszéd, az igazság beszéd, olyan, mint a szög, ami jól be van verve. Na, megtalálta a szöget az ember, amihez visszatérhez, amire mindent ráakaszthat, ami a kiinduló pontja lesz neki, a szilárd pont a mindenségbe. Visszatalált Istenhez, de ez csak úgy megy, testvérek, hogy az ember egyszer csak megtér, visszatér az Istenhez, mert hisz az evangéliumba, hisz Jézusba, és újra Isten gyermekévé válik. Ez, testvérek, az alapfeltétele annak, hogy utána elkezdjünk keresztjéni módon gondolkozni mindenről. A világról, magunkról, mindenről. Az ismeretekről, az erkölcsről, mindenről. Térj meg, higgy az evangéliumban, és ki fog alakulni, és ki fog tisztulni, és ki fog kristályosodni benned az, amit keresztjén világnézetnek nevezünk. Vagy bibliai szóval bölcsességnek. Ez a bölcsesség a Bibliába. Hát segítsen bennünket az Úr, testvérek, majd ezen a vonalon megyünk tovább, hogy ne legyünk ilyen naturalisták, bár ilyennek születünk, és a természet fölöttiről is vannak elgondolásaink, ha szerintünk az van. Engedjük, hogy az ott lévő Isten magához békítsen minket a Fia által. Térjünk ő hozzá, és engedjük, hogy kialakítsa bennünk azt, hogy megvan az igazság etalonja. Én vagyok az, mondja nekünk. Hozzám, ami velem összhangban van, az igaz. Ami nincs, az nem igaz, az hazugság. Mi a jó? Istenem, te mondod meg. Te szabd meg nekem, hogy mi a jó, és mi a rossz. Mi az, amit kövessek, mi az, amit kerüljek. Te vagy az etalonja a jónak is. Te, aki abszolút jó vagy. Bízzatok ebbe az Istenbe, és térjetek ő hozzá. És ha ott vagytok, akkor ismerjétek meg még jobban, és ismerjük meg, törekedjünk még jobban megismerni a mi teremtőnket és megváltónkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, látjuk azt, hogy ebben a világban a legtöbb ember valóban úgy gondolja, hogy csak ez a természeti világ van. És látjuk azt is, hogy ezekben az emberekben teljesen bizonytalanná vált az ismeret, és nem tudják, hogy mi pontosan igaz és mi hamis. És látjuk azt is, hogy ezekben az emberekben valójában az erkölcs is annyira ingatag, mert nem tudják, mi az igazán jó, és mi az igazán rossz. És mindig csak az adott pillanattól függ, a maguk érzéseitől függ, hogy döntsenek ezekbe. Látod, hogy mi is ilyennek születtünk, Urunk, de köszönjük, hogy te változtatni akarsz rajtunk. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk a Bibliából, és bemutatkozol nekünk, hogy tudjuk, hogy ki van oda át, hogy ki van a túlvilágon. Köszönjük, hogy megismerteted magad velünk a Bibliából, és köszönjük, hogy föltárulod előttünk így azt, hogy te vagy az igazságnak a normája, az abszolút mércé, és te vagy az erkölcsi jóságnak is az abszolút mércé, és mindent hozzád mérhetünk. Köszönjük, hogyha már hihetünk benned, és a szívünknek és az életünknek a központjába te állhatsz. Köszönjük néked, hogyha te vagy az, aki összehangolod az életünk különböző területeit, ha harmóniát teremthetsz már a szívünkben és az életünkben. Köszönjük, hogy járatsz bennünket ezen az úton, és helyreállítod azt, ami elromlott, ami szétesett. Köszönjük néked, hogy egészen új életet kapunk te tőled. Áldunk téged azért, hogy az etalont, önmagadat megismerteted velünk. És kérünk, segíts, hogy jobban megismerjünk, még jobban, még közelebb kerüljünk hozzád. Köszönjük néked, hogy erre lehetőséget adsz a fiad áldozatáért. Köszönjük, hogy itt vannak a szent jegyek előttünk, amikbe emlékeztetsz arra, hogy a kegyelmednek, a megbocsátásodnak, az irántunk való szeretetednek mi az egyedüli alapja, a te fiad halála. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy érted, fogad minket kedvesen az Atya. És érted, lehet a mi életünknek, szívünknek centrumává. Kérünk téged, segíts, hogy egészen rád bízzuk magunkat ma is. És engedjük, hogy a gyülekezetünknek is a középpontjába te álljál, a családunknak a központjába is, és az egész létünknek, földi lényünknek központjába is. Áld meg most együttlétünket, szenteld meg közösségünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Testvéreim, hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Aki szeretne részesülni az úrvacsorában, és elkészítette erre szívét, és bírja is egyházunk fölhatalmazását, azt szeretettel hívjuk és várjuk közösségünkbe. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmakat a szokott időben megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk az ifi órára, biblia órára, minden egyéb hittanórákra. Külön hirdetem azt, hogy ma délután 4 órakor Lupsa György testvérünkéknél, itt a Pillik Kálmán utca 17 szám alatt lesz a házaspári kör találkozója, és a gyerekekre pedig itt lehet majd, itt lehet őket leadni, itt lesz gyerekvigyázása az alsó szinten. Még egy távolabbi programot hirdetek a testvéreknek, tudnélik, augusztus 15-től 20-ig lesz a Szögligeten a gyülekezetnek a tábora, a nyári tábora, amire mindenki meg van hívva. És kérem a testvérektől, hogy február végéig gondolják át, hogy kik szeretnének jönni, és kik nem. És aki szeretne jönni február végéig, Lupsa Győr testvérünknél jelentkezzen. Tudnunk kell, hogy ki jön, ki nem jön, hogy tervezzük, mint tervezzük a nyarat. Ebbe beleesik augusztus 20-a, hétvége, nem kell sok szabadságot kivenni. Így látták ezt jónak a tavalyiak, akik ott voltak, hogy ez így legyen most az idén. Tehát fontoljátok a nyári programotokat jó alaposan, hogy gondoljátok át, és akkor döntsetek, hogy jöttök. Tehát augusztus 15-től 20-ig Szögligeten lesz fönt a Észak-Magyarországnak is, a legészakibb részébe lesz ez a táborunk, Aktelek vidékén. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora,